Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben, a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
És akkor ismét egy kicsit a jövőbe fogunk tekinteni. Ismét itt van velünk a stúdióban Szalai Ferenc fizikus, a Spark Institute AI Strategy and Data Driven Leadership képzésének vezetője is többek között. Hát ez elég érdekesen hangzik. De hogy egyáltalán mit jelent ez az egész, hova jutottunk el a legutóbbi beszélgetésünk óta is. Hát például itt van ez a deepfake. Ez meg mi a szösz?
Sziasztok! Igen, hát az új típusú mesterséges intelligencia, illetve gépi tanulási eszközökkel korábban ugye főleg hangot lehetett nagyon jól szimulálni. Ugye volt az, hogy felolvasott a gép emberi hangon, ugye a beszédszintézisnek hívják ezt a dolgot. Uh-huh. Ebben is az utóbbi időben óriási erőlerépést lehetett megfigyelni a Google-nek következtében.
Teljes mértékben. Hát, ugye, már a gyerekemet nem tudom a Translate appról leszoktatni. Óriási, nagyon szereti. Mostanában azt csinálja, hogy beírkál mindenfélt, hogy kínaiul vagy oroszul, hogy mondják, és azon röhögnek.
Kínaiul jobban beszél. Tehát a felmérések szerint kínaiul ez a beszédszintézis az jobban működik, mint angolul. Hogyha az embereket megkérdezed, hogy mennyire tudják megkülönböztetni az emberi hangot a gépitől, akkor kínaiban kevésbé tudták megkülönböztetni, mint az emberi.
Tehát a mesterséges intelligencia kínai.
Közelebb áll egy ilyen hive consciousness.
De léptünk egy szintet tovább, igen. És most már nem hang van, hanem videó és kép, és új típusú algoritmusokkal élethű, szintetikus kép és videóanyagokat lehet előállítani.
Tehát ezt most megint csak hallgatói szintre lehozva, az Endrét be tudom montírozni egy felnőtt film főszereplőjévé.
Igen, ebből lett az ilyen, tehát hogy az egész felhajtás az ebből a rage porn sztoriból indult.
De mint tudjuk, amire a felnőtt filmes ipar egyszer rááll,
arra a normál filmes ipar is rááll.
Igen.
És akkor alapvetően ez még egy ilyen játék szerintem, tehát akármennyire is embereknek ez néha tragikus, de ez valójában ez jelen pillanatban egy kísérleti stádiumban is játék szinten jelenik meg, de maga a lehetőség az egészen új perspektívákat hoz, főleg egyébként a szórakoztatóiparban, játékiparban.
Tehát nem lesz szükség színészekre?
Szükség lesz színészekre, mert millió ok miatt, de egy csomó olyan dolgot meg lehet csinálni, ugye az egyik legklasszikusabb ilyen felhasználás, amit lehetett látni, az ilyen retusálás, tehát hogy valós időben például kiretusálni, vagy éppen beleretusálni dolgokat filmbe, képbe, akármibe.
Hely, ha ez Sztálin elvtárs megérhette volna.
Másrészt, amivel én például foglalkoztam az utóbbi időben, az élethű emberi arcok generálása, tehát avatarok generálása, de akik tehát nem emberek, hanem élethű képek, olyan, mintha ember lenne, de valójában olyan ember nincs. És akkor ilyen életű avatarokat lehet generálni elképzelt emberekhez, és például az egyik lehetőség, hogy könyvekben megjelenő karaktereknek az arcát a könyv szövegé alapján lehet, meg a benne lévő információk alapján lehet retusálni. Tehát élővé lehet tenni például az irodalmat ezen keresztül.
Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen teljesen ősi, hogy is mondjam, ilyen valami nagyon erős belső motiváció, hogy minden áron egy másfajta intelligenciát azt magunk képére szeretnénk formálni.
Pedig nem lesz az, hála a jó Istennek, és akkor emiatt vagyunk mi még partiban. Tehát ugye ez a régi, ez az alapvető mondás, hogy azért lesz mindig szükség az emberre, mert az ember biztosan másképpen működik, mint a gép. És akkor főleg kritikus helyzetekben ez a különbség, hogy a gép egy adott módon és egy adott bizonyos dolgokat jól tud, és bizonyos dolgokat nem, az ember meg más dolgokat tud jól, és más dolgokat nem. Viszont ha a kettőnek az összegét, tehát kombináljuk a döntéseket, akkor mindig jobb eredményre jutunk. Ez főleg gyógyászatban figyelhető meg mostanában diagnosztikában, hogyha összeeresztjük az emberi diagnosztát meg a gépi diagnosztát, a külön-külön mindegyik mondjuk 85%-os hatékonysággal tudja megmondani azt, hogy rákos sejtről van-e szó, vagy sem. Viszont, hogyha a kettőt kombináljuk, akkor meg eljutunk az ilyen 95%-os vagy közel 100%-os hatékonyságra. És ez egészen addig, amíg a gép nem nagyságrendekkel jobb, vagy olyan helyzetekben, ahol az emberi hozzáadott érték az mondjuk egy nagyságrenddel kisebb, ott mindig jól lehet majd használni az ember-kép kombinációt. Az izgi dolog az az, hogy csomó területen kiderül az, hogy az embernek a hozzáadott értéke az nagyságrendekkel lesz kisebb.
Uh-huh. Oké, van ez a tanulmány, amit itt többen is emlegetnek, az a McKinsey legfrissebb tanulmánya, hogy 2030-ra a vállalatok 70%-a használ majd valamilyen mesterséges intelligenciát, nyilván döntéshozatalban, meg úgy általában a működés szempontjából is.
Fura dolog ez, mert szerintem már most ennyit használnak, csak nem feltétlenül hívják mesterséges intelligenciának. Ugye van az a mondás, hogy az, ami működik, az már nem mesterséges intelligencia. Ugye erre kiváló példa, amit mindig szoktam mondani, hogy senki nem gondolja ma már azt, hogy a optikai karakter felismerés, az amikor beszkennelünk valamit, és abból utána szöveget állítunk elő, az mesterséges intelligencia
pedig
lenne.
De.
Hát a 80-as években az volt a mesterséges intelligencia. Az egész neurális hálózat kutatást azt arra építették fel a korábbi, hogy számokat tudjunk felismerni kézzel írott szövegből. Tehát valójában innen indult az egész. Ma már ezt nem tett annyira nyilvánvaló kész felhasználási területté vált, hogy ma már senki nem gondolja, hogy itt valami magic történik.
Uh-huh. Maguk se, azok sem, akik egyébként használják.
Azok sem, akik használják, és azt gondolom, hogy egy csomó területen ez fog történni. Szerintem nagyon kevesen gondolnak abba bele, hogy amikor online hirdetés feladnak mondjuk a Google-on keresztül, akkor abban mennyi tudás és mesterséges intelligencia jellegű technikák vannak, akinek kell. Tehát, hogy sokszor ezek a technikák, ezek így beépülnek a mindennapi életbe, de ugyanezt mondhatnám, ipari környezetben minőségellenőrzés szallagon megy, rengeteg mondjuk chip, fel kell ismerni, hogy melyik a rossz vagy jó, ott is a optikai képfelismerés, egy csomó tudás, csomó neurális háló, csomó döntést és osztályozási feladatokat kell megoldani. Ezek mind-mind klasszikus AI vagy gépi tanulási feladatok, viszont senki sem úgy tekint rá, hogy akkor jön be a robot, és akkor elveszi a munkánkat, hanem úgy,
világos,
hogy ez egy rész.
Akkor beszéljünk, hogy mik a legfrissebb üzleti felhasználások, akkor mi az, amit itt a vállalatok gondolnak 70%-ban, hogy majd fognak használni?
Igen. Hát ugye az van, hogy nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy az úgynevezett ilyen mechanisztikus munkákba, tehát, hogy tényleg robot, odébb rakja, veszélyes, stb. Tehát majd ezek lesznek az első területek, ahol majd igazából kiváltja a munkaerőt a gép.
Meg hát az emberi erőnek a
megsokszor. Még túl nem vagyunk elég erősek, stb. Nem mehetünk oda, ég a vulkán, stb. Ma egyre inkább úgy gondoljuk, hogy az úgynevezett magasan fejlett kognitív feladatok, tehát irodai munka, jogalkotás, politika, mérnöki tudás, programozás, ezekre mind ma már van olyan példa, ahol a gép jobban, vagy legalább...
Na ne őríts meg, hogy jönnek a robot politikusok.
Hát policy makingben, de...
Lehet, hogy jobb lenne, gondolj csak vele.
Ki tud jobban ígérni?
nem feltétlen. Ugye azt
ki
mondjuk,
tud az érzelmekre appellálva farccal menőbbeket mondani?
Hát praktikusan igen, de hogy alapvetően a politikai munkának azért a jelentős rész az jogalkotás, és a jogalkotási munkában egy csomó olyan szempontot kell figyelembe venni, hogy mondjuk a jogrendszernek a belső konzisztenciája milyen, ez például egy gép sokkal jobban tudja elemezni, mint egy ember általában.
Na jó, de most a jogalkotás szó az, amikor kitalálsz valami szabályt, az meg sokszor emóciókon nyugszik, vagy reagál a világnak egy olyan változására, ami nem tetszik az adott társadalomnak. Ezek meg megint csak érzelmek.
Igen,
nem ezt a fajta jogalkotást gondolom.
De akár ezt is, mert hogy ugye ezek is általában valamilyen adaton alapulnak, tehát hogy azok maguktól nem keletkeznek ezek az emóciók, ezek általában vagy valamilyen gazdasági, vagy valamilyen politikai, vagy egy társadalmi folyamatnak a következménye, ezeket meg egyébként sokszor lehet látni.
Hát ezt mérhető, ilyenkor szoktak kördiagramokkal.
Jó, hogy eljutottál a politikáig, mert a deepfake-et ezt még mindig nem fejtettük meg, és ugye a kettőnek van köze egymáshoz, hiszen magát ezt a fake news, hogy is mondjam,
hát ez elképzelést,
ugye, ezt Donald Trump-tól, hogy is
hát
mondjam.
Hát ez jóval nyugodtan, korábban,
de azért ő ezt nagyon, nagyon alaposan kihasználta ezt a kifejezést.
De hát mostanában ugye az odai fajult, hogy fake news az, ami nekem nem tetszik.
Igen. De szóval, hogy mi is, akkor ez a deepfake az minden más?
A deepfake ez egy olyan technika, amivel vizuális, tehát alapvetően képi és videó anyagokat lehet, ha úgy tetszik, hamisítani. Tehát például a tipikus felhasználás, hogyha én azt szeretném, hogyha már Donald Trump felolvasson mondjuk egy nőket dicsérő és bátorító, mondjuk egy nőmozgalmat bátorító szöveget, akkor ezt minden különösebb technikai nehézség nélkül meg tudnám tenni.
Nagyon jó.
És hihetően. De mondjuk a kedvenc sztorim az az, hogy mondjuk egy olyan videó, amiben egy ilyen technika rávetíti az egyébként teljesen analfabéta táncosra, mondjuk egy rapper vagy egy balettáncosnak a mozgását, és teljesen hihetővé válik az a mozgásforma, miközben nyilvánvalóan nem tud táncolni az az illető, akire ez rá lett vetítve, és ez valós időben történik, tehát hogy lemegy az egyik videó,
de
és valós időben.
De veszélyesnek hangzik, nem? Hiszen most jön az, hogy ne higgy a szemednek se.
Hát mi eddig hittél? Az egész Hollywood az miről szólt az elmúlt 20 évben?
Jó, vagy az általad említett politikai kampányok.
Endre például nem humanoid. De ez azt gondolom.
Ezt csak gondolod?
Igen, és akkor jön. Nem, hát itt arról van szó, hogy gyakorlatilag az entertainment industria, amit látunk, és van egy ilyen nagyon definitív act, hogy én bemegyek a moziba, vagy most elkezdek egy filmet nézni.
Az nem a valóság, az egy film. Megnyomtál egy play gombot rajta. Igen, de amikor ez így szembe jön...
Erre szokták azt mondani, hogy nem kell mindent elhinni, amit az interneten olvasol, most az a mondás, nem kell mindent elhinni, amit az interneten látsz, vagy a YouTube-on.
Aha. Na most akkor ennek egy másik aspektusa is érdekes, főleg ugye itt a különböző felhasználása a mesterséges intelligenciának, nevezzük így, függetlenül attól, hogy amikor már működik, akkor már más. Szóval, hogy a morális aspektusáról olyan szinten beszéltünk, hogy ugye, hogy a gépek, nagyon lebutítom a mondatot, a gépek elveszik az embernek a mozgásterét, a munkáját, stb. Na de arról nem beszéltünk, és ugye itt ez egy érdekes ilyen aszimovi vonal lenne, hogy a mesterséges intelligencia ugye egy célt, egy feladatot teljesít. Ki az, aki megmondja neki, hogy ez a feladat, ez egy jó dolog, és ez tényleg jó dolog-e, amikor egy másik embert, vagy egy másik oldalt bánt
fele? Hát ugye sok esetben maga az adat, ugye az adatot használjuk arra, hogy eldöntsük, hogy valami jó vagy rossz. Ugye ez a klasszikus mód a világtörténelem során emberi tevékenységet, csomó adatot generált, és akkor abból ki lehet bányászni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát ugye ez néha problémákat okoz, mert ugye az emberi tevékenységben voltak ilyen kisebb problémák, mint mondjuk különböző kisebbségek elnyomása, igen, különböző emberi csoportoknak az indokolatlan büntetése.
Hát, és ha üzleti célokat nézünk, akkor lehet, hogy egy üzleti döntéshozó intelligencia azt gondolja, hogy ez egy jó lépés az üzlet szempontjából, viszont mérhetetlen környezetszennyezése jár, vagy más cégeknek a megszüntetésével, ahol munkanélküliséget...
Igen, bár ez nem a mesterséges intelligencia sajátja, uh-huh, tehát ugye az üzleti tevékenység az egyfajta folyamatos optimalizációs feladat, ugye ezek az ilyen ágens rendszerek, tehát amikor minden ágens, vagy az egész közgazdaságtan arra a feltételezésre épül, hogy mindenki önző, de ettől még az egész, igen, gazdaság az alapvetően tud egy közös optimum szerint működni, hogyha az ösztönzőket és a szabályzókat jól lőjük be, és ez igaz a mesterséges intelligenciára is. Az is egy optimális feladatot lát el, vagy optimalizációs problémát old meg. A kérdés az, hogy hol vannak abban az ösztönzők, milyen ösztönzőket vesz figyelembe, és milyen szabályokat
vesz. Ki tanítja, ugye el tudjuk tanítani, ahogy kiderült, ugye, hogy amikor ráeresztették a chatbotot, akkor szépen megtanították káromkodni, meg rasszista lett, stb. Tehát, hogy jó, csak hogyha egy cégben úgy tanítják, hogy ezt jó csinálni, és ez jó dolog nekünk, akkor egy érdekes...
Igen, de az a cég az nem lesz immunis a többi céggel és a társadalommal való interakcióra, tehát továbbra is azért bármilyen terméket és szolgáltatást állítunk elő, jelen pillanatban ezt a terméket és szolgáltatást nem mesterséges intelligenciához veszik, uh-huh, hanem emberek veszik. Tehát, hogy nem lehet ignorálni azt a tényt, hogy társadalomban milyen értékek, preferenciák jelennek meg, akármennyire is szeretnék, sőt igazából az a mesterséges intelligencia fog jól működni, aki ezt mind figyelembe tudja venni. És ott halnak el a jelenlegi kezdeményezések, hogy ezt a komplex világot igen, még egy mesterséges intelligenciának is nehéz átfogni.
Pont ezt akartam, ide akartam kifuttatni, hogy mik azok a határmesdjék, ahol megáll a tudomány, mondjuk így.
Hát ugye nagyon sok olyan terület van, hogy jelen pillanatban meglehetősen specialista gépeket állítunk elő, tehát tényleg, aki fel tud ismerni kutyát, meg macskát, de már nem tud felismerni semmi más.
Egy rigót.
Igen.
Az összezavarja.
Igen, de hogy nagyon specialista gépeket tudunk előállítani, tehát iszonyatosan szakbarbár gépekkel dolgozunk. Sok terület van, például ilyen terület, amikor egyik tudományterületről mondjuk át kéne vinni másik tudományterületre. Én fizikus vagyok, nekem a munkám 90%-a ezekről az analógiákból áll, hogy meglátunk valamit az egyik területen, és azt felhasználjuk a másikon. Ebben például a gép nem igazán, nem jók még, és nem is nagyon tudjuk, hogy ezt hogyan lehet így jól modellezni. Ez egy eléggé emberi sajátosság. Illetve vannak ilyen matematikai meg fizikai korlátai annak, hogy egy gép mennyi számítást tud elvégezni. Nagyon sokszor egyszerűen nincs elég adat. Akkor mit csinálsz akkor, hogyha intuícióra kell építeni? Ezzel kapcsolatban vannak izgalmas kutatások most, hogy hogyan lehet gépnek intuíciót adni. De az ember nagyon jó abban, hogy néha nem szeretjük, hogy van neki, de van neki előítélete. És ez az előítélet, ez egy ilyen tapasztalatból jön, és nagyon sok területről szedett tapasztalatban, és ezt az integrált előítéletet, ugye előítéletet rossz értelemben szoktuk használni, de pozitív értelemben, tehát, hogy igen, ott az a négylábú, nagyfogú valami, attól félni kell, és akkor jobb félni, mint megijedni. Most ez a gépre még nem annyira nem képesek a gépek ilyenfajta sok területről szedett tudásból felépíteni egy ilyen általános előítéletet, vagy általános szemléletet arra, hogy mi lenne az első jó lépés, amit ebben a helyzetben csinálnánk. De a kutatások abban az irányba mennek, hogy megpróbáljuk a gépeket erre is megtanítani.
És ez jó lesz?
Hát attól függ, kit kérdezel.
Most kimondottam téged.
Szerintem jó lesz. Én nekem azt gondolom, hogy az egész, tehát nem beszélni arról, hogy ennek milyen következménye lesz mondjuk egy olyan ország számára, mint Magyarország, ami jellemzően abból élt az elmúlt 25-30 évben, hogy alacsony hozzáadott értékű munkaerőt biztosított nyugat-európai országoknak, az szerintem hiba erről nem beszélni. Összességében azt gondolom, hogy végül az emberiség jól jön ebből ki, de az oda vezető út az nem lesz problémáktól mentes. Ebben biztos vagyok.
Hát jó, innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit a mesterséges intelligencia jövőjéről, meg hát mindenféle morális vetületeiről beszélgettünk. Szalai Ferenc fizikus volt itt velünk a Heuréka élmény rovatban, aki egyéb iránt a Spark Institute AI Strategy and Data Driven Leadership képzésének vezetője is. Köszönjük szépen!
Sziasztok!
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.